elcsalni, az nagyon torsz emberképletet jelent. Ha benne mindig ott van a rossz érzés, akkor teljesen egyetértek veled, hogy ez önmagában hordozza a tudatos megtévesztés, önmagában hordozza a büntetést is. Ugye ez olyan, mint amikor a diák hosszan próbálkozik azzal, hogy mennyi ideig tud potyászni a villamoson, és egy időn túl neurotikussá válik, hiszen mindenkiben ellenőrt fog látni, rémképei fognak keletkezni. A megnyerhető nyereség az nagyon csekély ahhoz képest, ami a belső hosszú távú pusztulás.
Több beszélgetésben utaltam már, van egy kedves hozzátartozom, aki mentőzik. És ő fogalmazott egyszer úgy, hogy ha baj van, mentünk. Ha sikerült az állapotokat stabilizálni, akkor lehet azon gondolkozni, de nem az ő dolga. Valakiknek akkor lehet gondolkozni azon, hogy ki volt a felelős, mi történt valójában, mit csináljunk, hogy legközelebb ilyen ne legyen, de amíg baj van, addig mentünk, és nem válogatunk, és nem kérdezünk.
Az csak a puszta véletlen kérdése, hogy én is egyetemista koromban mentőszolgálatnál dolgoztam, és valóban két izgalmas dologra tanít meg. Az egyik, amit te mondasz, hogy mérlegelés nélkül történik egyébként maga a kivonulás is, hiszen nem is tudjuk egy bejelentésnél, régen még gyengébb technika mellett nem is tudtuk, hogy a háttérben van-e valódi olyan szintű baj, amiért oda szirénával villogva szaladni kell. Mégis mentünk, mert távolból milyen alapon ítéltük volna meg, akár a bejelentő esetlegességéből. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy erre a szférára is nyugodtan áthozható, az pedig nem tudunk mindenkit megmenteni képlet. Ugye a legnagyobb jó szándék, a legtöbb tudás behelyezése mellett se, és ez nagyon nehéz, amikor emberéletről van szó. Itt meg mi folyamatosan emberélettel és sorssal dolgozunk, nagyon nehéz megtanulni. A fiataloknál ez is egy fontos dolog, hitelesen átadni azt, hogyha minden eszközt és jó szándékot bevetett, akkor is lehet, hogy a végén meghal a beteg. Hiszen ugye azt gondolják nagyon sokan, hogy ebbe a szférába érkezve is, hogy felruházottá válik. Főiskolai oktatóként találkozom sokszor a diákoknak azzal a szemléletére, hogy ha erő kiképződik, akkor kompetens lesz mindenre is. És akkor jön az a fajta picit leforrázó helyzet, amikor szembesül azzal, hogy egy olyan problémával találkozott, amit nincs hatalma, nincs lehetősége, nincs eszköze, vagy a probléma hordozónak sincs szándéka, hogy ezt megoldja. Ezek nagyon kemény helyzetek, de tény és való, amit te mondasz, visszatérve a mentés, ez, hogy amikor baj van, akkor mentünk. A felelősség keresése az utána következik, és sajnos pontosan a világ másuga, az sugalja, hogy mondjuk az úton fekvő, az egy út akadálya, akit először odér kell rúgdosni a saját biztonság érdekében, esetleg később lehet vizsgálni, ha már nincs útban, és időnk, energiánk van rá, hogy vajon őt mi fektette le oda az út közepére, ami szemletünk meg pont az, hogy akkor is lehajolni, ha nagyon sietnék, mert hogy a szükség ott van előttem. Ezt úgy gondolom, hogy nagyon nehéz átadni, mert nem erről szól. Ugye ez a közhelyesen rohanó világ átszágult a problémák, meg a problémás emberek, és az emberi problémák fölött is.
Újabb indok, hogy miért kell ezzel foglalkoznia annak, aki érzi ezt a problémát, és ennek a felelősségét. Egy nagyon lehetetlen kérdésem van a végére. Tegyük fel, hogy most egyszer csak belép az ajtón Elon Musk, azt mondja, hogy most készülünk egy millió embert küldeni a Marsra, hogy ott megtelepedjenek. Ez persze egy millió válogatott ember, de hát velük is akármi történhet, a gyerekeik, unokáik pedig hát statisztikai alapon lesznek, amilyenek lesznek. Kedves Gyuri, olyan ember vagy, aki egy ország ilyen hálózatát át tudja tekinteni, hadd kérjek tanácsot, hogyan gründoljunk ott a nulláról. Egy szociális rendszert, tehát nem az a kérdésem, hogy a mai hogy működik és mit csinálnál vele, hanem tényleg nulláról. Minden eszköz rendelkezésre áll, egyet kivéve az ilyen rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatot. Úgyhogy kérem szépen, hogy adj tanácsot.
A nulláról építkezés az azért szerintem rendkívül nehéz, mert van egy alaptudásunk, amit mindenképpen vinni kéne. De maga, ha már úgy kérdezett, hogy egy szociális rendszer, hogy a szociálisban, amit itt is elfelejtünk, nem kell a Marsra menni érte, hogy a szócius, ugye az társat jelent latinul. A szocializáció és a szociális rendszerépítés az azt jelenti, hogy olyan társas rendszert építünk föl, ahol egyébként fókuszban a másik, azaz működik a figyelem. A nagyon válogatott, tehát Elon Musk-kal példálozunk, és ő kiválogat egy ilyen hiper emberekből álló világot, akkor neki kell rögtön a válogatásnál legjobban tudni, hogy ha csak materiálisan a genetikát vesszük, és megint vissza a matekhoz, a genetikai variációk létre fogják hozni azt az egyébként nyilván az ideálisban nem kívánt ember tömeget akár az 1 millió emberhez képest, akik valamilyen módon rászorulóvá fognak válni. Az első alapkérdés, én úgy gondolom, az a kommunikációnak az a kérdés, ami arról szól, hogy a következő nemzedéket fel kell készíteni. Ugye ez az edukáció, ez a családi szinten se föltétlenül működik. Én ide tenném a rendszer alapját, ahol a másságnak az elfogadása az evidenciaként működik. Ez olyannyira nem mindennapi, hogy pont az ellenkezőjét szenvedjük, amennyiben mondjuk jár egy cigány gyerek egy osztályba, az nem titok, hogy én családilag érintett vagyok, amennyien cigány, az unokáim ettől fogva fél cigányok, ez nálunk teljesen természetes módon működik, de bekerül egy cigány gyerek az osztályba, és a legjobb szándékú szülő is azt mondja a saját gyerekének, hogy hát azért a Pisti mellé ne üljél. Ha ez fordulna úgy, hogy a Pisti büszkeségként élhetné meg a másságát, legyen cigány, kínai, ha marsra vetítjük a példát, és azt mondjuk, hogy a legjobb esély arra, hogy jó minőségű utódgenerációk szülessenek, az a sokféleségnek az együttmozgatása, akkor én itt kezdeném a rendszer építést. Visszatérve egy kicsit az alapmodellekhez, székely származású vagyok, és a zárt kis közösségekben természetes módon működött a szociális rendszernek a kicsiben történő működtetése. Főiskolásaimnak is mondtam mindig, hogy a forbolondjának helye volt a közösségben, funkcionalitása volt, nem kegyelemkenyéren élt, hanem megbízták azokkal a számára megvalósítható, elérhető tevékenységekkel, aminek a fejében egyébként ellátást kapott. Ez úgy tűnik, hogy milyen neoprimitív modell, de nem igaz, mert hogy ez a legfejlettebb modell, amikor beillesztem funkcionálisan ezen az integráció, ami számomra a szociális gondoskodásnak az egyik legfontosabb vonala lenne, mert abban a pillanatban, amint teljes szegregációban kezdünk gondozni, onnantól kezdve növeljük meg az előítéleteket, a költségekről nem is beszélve, és hogy most a költséget felejtsük el, hiszen azt mondtad, hogy minden rendelkezésre áll, tehát bármennyit lehet investálni, de bármennyit én úgy gondolom, hogy jól kéne investálni, azaz a lehetségesekig az integrált ellátást megvalósítani, ahogy a falu bolondja is lehetett libapásztor, most ezzel a nagyon egyszerű hasonlattal élve, és ennek fejében kaphatott ruhászállást, étkezést. A következő szinten mindenképpen az a fajta gondolkodás, én úgy gondolom, hogy kellene megvalósuljon, ami arról szól, hogy ne kényszerítsünk senkit arra, amire ő nem kompetens, azaz a családba való visszaszorítás, ugye most szembesülünk sokszor ezzel az idős gondozás kapcsán például, hogy olyan peremfeltételeket támaszt a bekerülésre, ami már a tűrés határon túli, így egy minőségi gondoskodás helyett egy elfekült típusú idős gondozásban létezünk, ugye olyan ápolási szükségletet tud csak bekerülni egy idős, ami mentén már mondjuk egy olyan fajta ellátás, ami a boldog hétköznapokat jelenteni számára nincsen. Tehát én a határokat világosan meghúznám a rendszerben, ahol azt mondom, hogy igenis lehet azt mondani egy családnak, hogy már erre nem képes, illetve erőn fölül lenne csak képes. De akkor a saját boldogsága rovására működik, és sokszor én ezt látom ebben a típusú ellátásban. Az intézményes rendszernél pedig én rettentően fontosnak tartanám azt, hogy valóban humán központú, azaz ember központú legyen a rendszer, és ne intézmény központú. Mert én azt tapasztalom most, hogy van egy intézményszervezés, ugye jogszabály szerint, meg egyéb szabályzók szerinti intézményszervezés, és kvázi ehhez igazítjuk az ellátásban résztvevőket. Meg kellene fordítani a rendszert, és megnézni azt, hogy egy-egy ellátotti csoportnak, akár területre, sajátosságra, ellátási szükségletre bontottan, mi az a valódi szükséglet csomag, amit nekem adott időben feléjük közvetíteni kéne. Ez nagyon nehéznek és bonyolultnak hangzik, de meg tudná váltani egyébként az intézményes rendszer finanszírozási problémáját is, hiszen létezik mondjuk olyan fogyatékos csoport, fogyatékossággal élők csoportja, tehát ugye ezt most a terminológiát mindig igazgatjuk, az a kár, hogy ezzel együtt a sorsigazítás nem történik meg, akiknek például nincs ápolói szükségletük, de melléjük rendeljük mentálhigiénés és munkatársakat, hogy a hétköznapi létfenntartásban, önfenntartásban jól tudjanak működni. Tordason, ahol találkoztunk, ott egyébként én hoztam létre egy ilyen lakóegységet, az Otthon az Otthonban nevű lakóegység, erre nem én vagyok rá büszke, büszke vagyok azokra, akik ebben képesek úgy otthont találni, hogy a lehető legnagyobb önkiszolgálással működnek. Nagyon sok intézmény szenved attól, hogy jogszabálynak kell megfelelni azért, hogy a finanszírozásához jusson, és alkalmaz annyi munkatársat, amennyire az egyik egységben nem lenne szükség, a másikban még két annyira lenne. Tehát nálam a humán központi ellátás azt mondja, hogy a tényleges szükségletet tényleges választ adni adott helyen és adott időben. Amit még levennék a rendszerből biztosan, hogy nagy központi rendszereket semmiképpen nem hoznék be a szociális ellátásba. Pontosan a szociális, a társas létezés szervezése kapcsán úgy gondolom, hogy ezek hatalmas költséget felemésztő nagy rendszerek, erodál bennük nem csak a pénz egyébként, hanem sokszor a tudás, sőt még a jó szándék is, amennyiben ugye adminisztratív útvonalakat kell bejárni egy segítő folyamatnak a direkt beavatkozások helyett. Én egy olyan intézményt tudnék elképzelni, hogy nagy intézmény, mint a miénk itt, ahol nagyon kevés minőségi munkatárs látta olyan irányítói feladatokat, ami nem arról szól, hogy adminisztratív terheket rovunk, megvégzünk nagyrészt, hanem sokkal inkább a praktikus jelenlét, tanácsadás, akár tényleg csak egy olyan látogatás, ami megerősítő látogatás. Én tudom, hogy ez idealizmusnak tűnik, de nálunk úgy tűnik, hogy működik ebben a rendszerben.
Idealizmus. Valahol menni akarok, a GPS-t megkérdezem. Az első kérdés az, hogy hova akarok eljutni. Pillanatilag nem vagyok ott, hát azért akarok elmenni, de azt kell megkérdezni, hogy mi a egésznek a célja, a távlati célja.
Igen, még egyet, ha szabad idehoznék mindenképpen, mert hogy ha te is nagy ember idézel, akkor én is egyet had a kedvenceim közül. Szóval én nekem az a fajta szociális szemlélet, amit a Ferenc pápa megvalósított, az azért borzasztóan szimpatikus, mert ő pont úgy fekete bárány volt, amúgy úgy érzem sokszor a maga pozíciójában, mint én az enyémben, hogy nem úgy csináljuk a dolgokat, ahogy egyébként szokták és elvárják. Az így szoktuktól nagyon messze ment. És ő rettentő fontosnak gondolta azt az empátia érzést, ami arról szólt, hogy az önéletrajzában megtalálta ez a mozzanat, hogy pápaválasztásom után fontosnak gondoltam, hogy útjaim közül az első között legyen Lampedusa szigete, ahol ugye a végrások partot érnek. Miért? Mert saját sorsomban éltem meg azt, hogy a családomnak ki kellett vándorolni, és befogadó közeget kellett valahol találnia. És akkor innentől kezdve már nem idegenségként, és nem egy külső segítő, segítségnyújtás és tudományos alapú megvalósulása, hanem pontosan a megélése annak, hogy a saját sors tükröződése, a még távoli, vagy metaforikus is, de mégis rettentően fontos abban a munkában, amit végzünk. Én a hallgatóimnak azt is néha mondom, hogy aki nem esett nagyobb pofára és nem állt föl onnan, az még nem alkalmas ennek a szakmának az életművelésére, mert hogyan magyarázunk pocsolya élményt annak, aki nem tudja, hogy milyen volt, amikor sáros lett a lába.
Nagyon örülök, hogy elhangzott az, hogy befogadó közeg. És végül is az egész, amit válaszoltál erre a bizarr kérdésemre, hogy mit kéne a Marson csinálni, ez az egész a befogadó közegről szólt. Erről jutott eszembe, ha még az időbe belefér, megkérdezem a véleményedet valamiről. Sokszor szembesülök azzal, hogy hogyan lehet embereknek elmondani, hogy mi a különbség a statisztikai tények tudomásul vétele és az előítéletek között. Én azt szoktam mondani, hogy nagy rajongója vagyok az olasz kultúrának. Tényleg, ha tehetném minden évben, hogy nyaralnék a éjfélkor is rohangáló gyerekek, a marcon, a férfiak, a merlekedő nők. Ennek az egésznek a pörgése. Na de ha mellém költöznének a társasházba, rögtön nem volnék annyira rajongója. Nem azért, minthogyha őket nem kedvelném, hanem mert az én tevékenységemet akadályozzák. Nem tudom, ki mondta azt, hogy az öklött szabadsága az Orom-hegyéig terjed. Vagyis, Ha mellém költözne egy olasz család, túloldalra pedig egy norvég család, akkor statisztika az, hogy úgy sejtem, hogy az olaszok hangosabbak lesznek. Előítélet, ha biztos vagyok benne, és elkezdek tiltakozni, hogy oda költözzenek, lehet, hogy a norvégok lesznek hangosabbak. Kisebb a valószínűsége, és ezt mindannyian tudjuk. De ő rájuk nem vonatkozik a statisztika. A statisztika minden tömegre érvényes, és senki egyére nem.
Igen, de én kétfelé szeretem, sőt, háromfelé bontani ezt a kérdést. A minden oktatott csoportomnak föl szoktam tenni először is azt a kérdést, hogy az előítélet, mint kifejezés, az jó vagy rossz. Ugye erre az előítéletem az, hogy azt fogják mondani nagy rész, hogy rossz, és ezt is mondják. Pedig az előítélet, ha őszintén vagyunk magunkhoz, az van. Olyannyira van, hogy egy-egy helyzettel kapcsolatban is, ugye vannak előzetes gondolataink, és azt gondolom, hogy ebben jól fogom érezni, vagy nem fogom jól érezni, aki velem szembe jön, az ilyen lesz, vagy olyan lesz. Miért nem mintázatokból próbálunk lezetni dolgokat? Ami a norvég és olasz család, az nálam inkább egy prekoncepció. Ugye az arról szól, hogy vajon az én mediánom merre fog kitérni, ha a saját nyugalmamat keresem, várhatóan, és azt mondom, hogy az a csendes norvég, az pont jó, majd szépen nem zavarjuk egymást. A másik oldalon ott az aljos olasz, akinek a kultúráját én is nagyon szeretem egyébként, borzasztóan szeretem, lelkesedek érte, nem csak a római történetért, hanem azért az élet örömért, amit egyébként ott sokszor még időseken is látok, de valóban egyetetek veled azzal, hogy beáll a gondolat, hogy hát, ha ő lenne a szomszédom. Most az egész befogadási kérdésben sajnos pont ide jutunk, hogy miközben van, és bocsánat ezért a szóért, egy álszent kommunikáció, ami arról szól, hogy én az egész emberiséget szeretem, ugye Szolzsenyicénél fordul elő, a rákosztályban, ugye, ahol az egyik főszereplő azt mondja, hogy hát ő a népét szereti, de baja van azzal, amikor a vasúti kupéba a nép egy tagja leplégyen egy parasztasszony kosárral, mellé tolakodik, és el kell viselni a hagymaszagát, az ápolatlanságát, és általában a közelségét. És hogy az emberiség szeretete is így működik, hogy hát szeretem az egész emberiséget, de, és jön a felsorolásunk, ugye, hogy kik azok, akikkel viszont azért abban a fajta közelségben, hát nem szívesen lennék, legalábbis nem tartósan. És akkor itt jön vissza a marsra, ha szabad ezt mondani, ugye, hogy ha egy jó rendszert szeretnénk, egy ideális rendszert szeretnénk, akkor igazából én azt gondolom, hogy ki kell indulnunk innentől két dologból. Az egyik az, hogy meg kell nézni azt, hogy vajon engem mennyire szívesen fogadnak el. Mert mi mindjárt azt gondoljuk, hogy mi gömbölyűek, kedvesek, elfogadhatók, ideálisak, okosak és kellemes társaság vagyunk, engedtessék meg valakinek, hogy alkalmasint ne ezt gondolja. A másik oldalon van ugyan egy elméleti nagy elfogadási készségünk számtalan olyan meghagyással, ami arról szól, hogy azért bizonyos dolgokat igyekszünk kapásból kizárni. Ha a kettő valahogy úgy lenne közelíthető, tudok róla, hogy én sem vagyok minden szempontból, sőt, fogyatékossággal élő vagyok, ha tetszik, hiszen számtalan olyan tudás hiányzik belőlem, ami egy másik embernek megvan, kvázi hozzá képest, fogyatékosságban vannak, de ez nem baj. És arra bejön itt az a bizonyos harmadik faktor, ami arról szól, hogy arra tanítanánk meg épet, fogyatékost, beteget, egészséges, fiatalat, időst, elhagyottat, társas, hogy saját magával szemben legyen jó értelemben toleráns és szeretetteljes, akkor innentől kezdve valószínűleg az a fajta hídépítés tudna működni, ami arról szól, hogy erre a hídra, a másik felé vezető hídra azzal a fajta jó érzéssel tudok felépni, hogy magam számára jó vagyok. A mai világ egyébként, és innen indultunk, hogy a világban sok minden nem úgy működik, ahogy kérdez, de a mai világ az valahol borzasztóan nem erről szól. Én ugye reklámpszichológiával foglalkoztam egyetemista koromban, és a reklám ugye az nagyrészt azt mondja, hogy te csomagold be, álcázd magad, tegyél sminket, vegyél valamilyen ruhát, kölcsönöz magadnak valamiféle megjelenést. Ugye ez a tragédia egyébként a Dragos Hode kecske dal, ugye, ami azt mondja, hogy kecskebőr járnezben a görög színész, mert akkor, ha rád néznek, majd fognak rólad valamit gondolni, felruháznak téged, hogy te magadat valamivel, igen ám, csak az állat mögött, ha sír, akkor az ott marad belül. Ha mosolyog, az is ott marad belül. Hogy a szerethető, bocsánat a szó, egy pucérság, az pontosan arról szól, hogy el tudom fogadni saját magamat, mint ahogy mondjuk a piaci kofa a portékáját, hogy milyen fura lenne, ha ő mindig azt mondaná, hogy hát nézzétek, ez ilyen ütött, meg ez még nem érett, meg ez már itt rohad, mutatom nektek így, de közben meg szereti, és azt mondja, hogy nézd meg, hogy ez nagyon szép. Lehet, hogy vannak esetlegességei, és saját magunkkal szemben, mert a másikét is szerintem így lehetne jól befogadni. Ha a sajátunkkal nem tudunk mit kezdeni, és borzalmasan erősen egy ilyen negatív egzisztencializmus van, ami mindig arról szól, hogy valamit hozzá kell tennem, egyébként mérgező módon, tehát ha csak a reklámokból indulunk ki, mert ezt edd meg, ezt kend magadra, ezt vedd be, ezzel ezt, azt, azt csinálj, miért, hogy egyébként amikor rád néznek, akkor gondoljanak rólad valamit. Csak innentől ugye torzul az a fajta személyi valóság, ami az alapnak a szeretetét jelenti. És itt látom azt a problémát, ami ahhoz, hogy a másik elfogadása is ezért nem, mert valamilyen meg szeretnénk látni. Tehát a zajos olaszt szeretném megnevelni azért, hogy ő igazodó legyen hozzám. Miért? Mert nekem van egy elvárásom, és a saját magam belső világában sincs olyan módon rend, hogy azt tudjam mondani, hogy neki ez a valósága. A norvégnak az a valósága. És egyébként lehet izgalmas kérdésként felvetni, hogy lehet, hogy a norvég fog sokkal jobban idegesíteni egy időn túl, hogy szólok hozzá, és nincs reakció. Csúnyán lehetne az, hogy az előítéletünkre kapcsolatban lehetne az, hogy hol vérünk.
De akkor sem őt ítéljük meg, hanem azon gondolkozunk, hogy a vele való kapcsolatunk milyen lesz, hogyan fog rám hatni, hogyan fogja az én életemet befolyásolni. És az a furcsaság, hogy mintha nem ugyanazt mondanánk, amikor a társadalomról van szó, mint amikor az iskolai osztályról. Mert az iskolai osztályról kapcsolatban pár perccel ezelőtt szóba került az, hogy eleve valakivel másképp viselkednek. Nem tudom pillanatnyilag ezt helyre tenni. Legszívesebben azt mondanám, hogy ez egy olyan hatalmas téma, hogy talán egy külön beszélgetést megérdemelne.
Én is így gondolom, bár szabad még a végére ide tenném azért azt a ilyen őskedvencem nagyon sokat idézem, szintén Ferenc pápától, hogy továbbhaladni vágyó ember, kell, hogy hidakat építsen. A falakat építő ember bebörtönzi önmagát, elsősorban a szívét. És ez azért félelmetesen izgalmas kérdés, mert a hídépítés az pontosan a másik elfogadásáról is szól. Arról is szól, hogy van keresni valóm a te túlsó partodon. Ha befalazódok, az a lehető védem magam, de hogy örökre...
Legalább nem zárom ki, hogy lehet
igen.
A dolgom a túlsó parton. Tudni akarok a túlsó parton.
Viszont a megközelítéséhez muszáj vagy, hogy legalább a pidérig, vagy a hídépítésig, vagy az átnézésig eljussunk. Persze jöhetne ugye akár akkor egy ókori mese, ugye a kecskehidákról, akiknek a híd egészen mást jelent, ugye a bajvívásnak a helyét jelenti, de azért annak is megvan a maga jelentősége, hogy a híd arra is jó lehet, hogy a két világ találkozásában az értékre fókuszálunk.
A hidat lehet ügyetlenül is használni kapcsolat helyett ötlelőzésre. Most magamnak mondom, hogy el ne felejtsem, hogy a felvételnek lehetne az a címe, amikor megjelenik, hogy ne falakat, hanem hidakat.
Tökéletes.
Akkor ez a végszó is.
Abszolút. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Esélyek, értékek, dilemmák címen megnézhető a Nyirati Andrással készült teljes beszélgetés. Ki segítsen kinek és miért címmel pedig az Inotai Györggyel készült teljes beszélgetés. Ezeken kívül időről időre rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt! Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a civil rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
cielo chi sa perché te gel nella gente.